Önök a nap vendégét hallgatják, Szalai Balást, én Mezei Dániel vagyok, folytatjuk a beszélgetést az Afrika részről, amelyen hát közösen vettünk részt, én navigálhattam Szalai Balázsnak, volt, amikor több, volt, amikor kevesebb sikerrel, és Balázs pedig a rét kategóriában végigvitt egy autót. Nem titkoltan egyébként azzal a céllal, hogy kedvet csináljunk, kedvet csináljál a sivatagi versenyzéshez. Miért döntöttél úgy, hogy szeretnél egy másfajta megközelítéssel az autóversenyzés felé közelíteni, hogy népszerűsíteni idehaza? Mi ebben a fő cél számodra?
De őszintén megmondom, hogy rengeteg autóversenyen, tereprali autóversenyen indultam már, Magyarországon kívül szinte az összes sivatagba jártam, Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába, tényleg bejártunk mindent, Amerikába, ugye a nevadai Reno versenyen, tehát borzasztó sok helyen megfordultunk így autóversenyzés szempontjából, és azt gondolom, hogy most itt az ideje, hogy egy picit ezt az egész tereprealizást népszerűsítsem, és bemutassuk azoknak az embereknek, akik egy kicsit érdekel, akik szeretik a terepjározást, az offroadozást. Ez igazából azoknak szól most ez a Rally Raid, Monakóból indul, Rászkász kanyar, nagyon híres, ott van a pódium, ahonnan elindul, és a Forma 1-es pályán ott Monakóba lehet körözni egy kicsit, aki akar. Utána van ugye egy behajózás, most Szetéből mentünk, néha Marseille-ből megy a komp egyébként, úgyhogy ez nem fix, és utána kikötünk Marokkóba, onnan pedig már teljes terepen megy a verseny, ugye az első szakaszok általában kicsit kövesek, amíg az Atlasz hegységén ott átkel a mezőny, ott hideg is van éjszaka, ahogy az előbb említetted, tehát ott nem baj, hogyha az embernek egy jó hálózsákja van, illetve felöltözik éjszakára, vagy hajnalban, amikor ki kell éppen a sátorból majd bújni, de utána tényleg a 20 fokos, 35 fok volt nappal, tehát azért a nappalok azok nagyon, nagyon jó idő van. Ahogy megyünk lefele, ott Mauritánia felé, ott már gyönyörű idő van, gyönyörű a tengerpart, arról még nem is beszéltünk, hogy tényleg ezek az igazi gyönyörű homokos parttól kezdve a nagy sziklásokig, tehát ott aztán mindent lát az ember.
Nagyon érdekes, picit, hát volt időnk, mert hogy sok-sok 100 kilométert mentünk minden nap, és amikor lazább volt a terep, akkor beszéltünk, vagy olvastunk arról, hogy hol járunk, és hogy ezért egy hihetetlen történelme van ennek a vidéknek, nagyon érdekes maga a földrajza. Nagyon, tehát egy csomó olyan látnivaló van, ami az autóversenyzésen messze túlmutat, és én arra gondoltam, hogy aki nekivág egy ilyen útnak, az valószínűleg érdeklődik ez iránt, érdeklődik a természet iránt, érdeklődik a gasztronómia iránt, még hogyha itt azért jóval szegényesebb is, mint Európában.
Egyébként ez azért is jó ez a fajta modell, amit most kitaláltunk, hiszen minden reggel az ember el tudja dönteni, hogy na, bemegyek a pályára, és megyek ott 8 órát, akár egy nap, és utána beérek a táborba, vagy reggel eldöntöm, hogy megyek a szervizútvonalon, és akkor megállunk ebédelni, vagy megállunk egy oázist, vagy egy kanyont megnézni, vagy a tengerparton. Tehát nagyon jó, mert mindenki el tudja dönteni, és nincs felelősség, hogy most kiesek a versenyből, vagy nem, mert így is úgy is foglalkoznak vele, és viszik tovább, úgyhogy ez az A, B, akár C opció, hogy egy picit a pályán megyek, és utána kimegyek a pályáról, és megyek tovább az aszfalton. Mi azért ezt is megpróbáltuk egyszer-kétszer. Volt, hogy kisebb sikerrel, mikor egyszer Dani mondta, hogy hát 2 kilométerre itt van egy aszfaltút, elindultunk, mentünk 3 órát, és akkor elértünk egy aszfaltúthoz.
Nem, én csak feltételeztem, hogy előbb-utóbb kell lenni. Csak egyetlen gond volt, hogy ugye az itineren ez nem volt, és én a Google térképet néztem, ott volt internet, de hát a Google térkép a terepviszonyokat nem jelzi, és hát kiderült, hogy valóban légvonalban viszonylag közel volt, csak volt ott egy 700 méter magas hegy.
Na mindegy, azért ez elég érdekes, de az opciók mivel megvannak, ezért mindenki el tudja dönteni, ma nagyon fáradt vagyok, ma fáj a lábam, a kezem, a fejem, akkor ma megyek az aszfalton, és akkor nem kilódok a terepen. Tehát ez egy nagyon jó, hogy opciók vannak, és mindenki eldöntheti minden reggel magába, hogy melyik opciót válassza. És ez a választás szerintem nagyon jó, hiszen tényleg vannak, amikor 2-3 napot megy az ember a terepen, utána lehet, hogy egy picit elege van, és akkor egy pihenő napot tart, aztán utána megint felfrissül, és utána megint bemehet a terepre, úgyhogy ez nagyon jó ebbe a formátumba, hogy vannak választási lehetőségek.
Ugye van még egy dolog, amit érdemes megemlíteni, amikor már tudtam, hogy megyek, megbeszéltük, akkor mindenki azt mondta, hogy hát, hogy megörültél, hát azért itt a biztonság, az ételek, a gyomorrontás, minden gond lesz, és hogy tulajdonképpen én magam meglepődtem, hogy ugyan voltam Marokkóban, de hát nagyon rég, egyébként még akkor is veled voltam Dakarban a befutónál, hogy igazán nagy affér nem történt. Tehát talán Mauritániában volt egy falu, ahol úgy azért úgy inamba szállt a bátorságom, nekem, neked nem, tehát ott köröztél nyugodtan, de mondjuk azért ez egy zordabb hely volt, de alapvetően a biztonság itt nem rosszabb, mint mondjuk, ha Magyarországon valami vidéki elmegy az ember.
Nem, alapjában ezek a Marokkó, Mauritánia és Szenegálban nagyon, nagyon barátságosak az emberek, szerintem mindenhol segítőkészek. Nekem az a falu se, ami neked ott kicsit ijesztő volt, nekem az se volt az egyébként, ez tényleg...
Hát, mezitlábas gyerekseregek tépték fel az ajtót, de...
Hát ezt meg kell szokni, hogy azért Mauritániában szegénység van, egy bármilyen kis ajándéknak örülnek, mikor kiadtuk ott a mi ételénket, akkor nagyon boldogok voltak. Akinek odaadtam egyszer egy ilyen poharat, egy ilyen Afrika részes poharat, hát az elrohant vele, mert a többiek üldözték, hogy kiveszi el tőle. Tehát ők azért nagyon örülnek mindennek, és hát az be kell látni, hogy szegényebbek, mint mi. Viszont mi ebből tanulhatunk, hogy tudjuk értékelni azokat az értékeket, ami nekünk itt Magyarországon megvan, és nekik pedig még nincs.
Ez egy nagyon fontos mondat, hogy talán azért, igen, ezt én is ballom meg, talán beszéltünk is erről, hogy az ember rácsodálkozik arra, hogy mennyire jól élünk mi, de milyen hihetetlen körülmények között élünk. Itt mondjuk, hogy Magyarország ilyen, meg olyan, meg hogy mennyivel jó Franciaország, el kell menni Mauritániába, és akkor rájön az ember, hogy a földi paradicsom az, ahol vagyunk itt Közép-Európában. Még egy megközelítés, ez a gasztronómia, az előbb említettem, hogy engem az, ugye te nagyon bátran beülsz bárhova, tehát neked az a policy-t, hogy mindegy, megesszük, csak frissen ott előttünk süssék meg, és akkor megesszük.
Ha sül vagy fő, az akkor kifő belőle, igen, minden baj.
Igen, hát egy kicsit idegenkedtem az elején, de nem lett semmi bajom, érdekes módon egészen a végéig nem lett bajom, amikor bementem egy szállodai medencébe Dakarba a legvégén, az utolsó nap, és ott egyébként az operatőr Argádám kollégánkkal, aki ugye végig velünk jött, benyaltunk valami nagyon csúnya gyomorfertőzés, de ezektől az ételektől semmi bajunk nem lett. Viszont, hogy ezek az ételek érdekesek, nem rosszak, tehát hogy fantasztikus bárány, vagy éppen marha sültet ettünk. Remek tajinokat ettünk, kuszkuszt, volt olyan, egy ottani léptékkel mérve Nagcsotba, ahol hatalmas a szegénység, egy nagyon elegáns étterem volt, egyébként közepes európai árakon nagyjából, de hogy ott fantasztikus rákok voltak. Tehát, hogy azért itt voltak komoly élmények ilyen szempontból.
Igen, gasztronómiailag is szerintem különleges ez az Afrika. Azt nem mondom, hogy elmenne a Michelin csillagos étteremnek bármelyik legjobb éttermük is, de az, hogy mondjuk 1000 forintot fizettünk Mauritániába egy étterembe, az ételér, italér, meg minden egyébér, tehát azért árakban is összehasonlíthatatlan az európaival. És érdekes, tehát ilyet az ember nem eszik itt Európában, amit ott így elénk raktak. Pedig a csirke volt, meg rizs, meg saláta, de mégis valahogy úgy van megcsinálva, hogy különleges.
Más az íz. Te amikor versenyző vagy versenyzőként mész végig egy ilyen afrikai útvonalon, vagy akár a Marokkoralén, akkor találkozol ezzel, mondjuk a gasztronómiával, az épületekkel, a látvánnyal, vagy akkor erre nem. Nincs idő?
Nem, versenyzőként egyáltalán nem tudtunk így találkozni ebben, kizárólag Dakarba, a célba, amikor már beértünk, és akkor ott volt egy napunk mondjuk, akkor ott ugye elmentünk étterembe vagy valami, de útközben hát táborról táborra megy az egész karaván, és a táborban egyébként ott, ami egy óriási előny, hogy itt francia konyha van, és Franciaországból hozzák a húst lefagyasztva, borzasztó jó sztékeket, bárány, csirke.
Nagyon jó az étel.
Tényleg mindent csináltak. Az egész étkezési kultúra azért ez a francia, és a sajtok, a borok,
saláták,
tehát minden, amit itt csinálnak, az szuper jó, és tényleg olyan volt, mintha a legjobb étterembe itt tettünk volna valamit.
Igen, beszéltünk a versenyről, beszéltünk a rédről, hogy miért érdemes, beszéltünk az autóról, nem beszéltünk a kulturális sokszínűségről, hogy itt azért az európai ember belecsúszik egy teljesen más az arab világ kultúrájába, és aztán átmegy az afrikai, a fekete afrikai kultúrába a végén már egy kicsit, hogy a Szenegál azért az, hogy nekem ez nagyon nagy élmény volt. Tehát nagyon nagy élmény volt mondjuk Nagcsotban, Mauritánia fővárosában megnézni a nagy mecsetet. Tehát, hogy azért ez nem akármi.
Nekem pedig nagy élmény volt az, hogy neked nagy élmény volt.
Nagyon köszönöm, de azért én védtelek meg benneteket a lincselő tömegtől, azt tegyük hozzá, mert az operatőr kollega elkövette azt a hibát az én unszolásomra, hogy bemenjen forgatni a mecsetbe, és hát abból azért majdnem közelharc lett.
Igen, hát be kell tartani néhány szabályt, még az operatőröknek is.
Igen, mondjuk hozzátartozik, hogy ott is egyszer csak megjelent egy angolul kiválóan beszélő fiatalember, aki lecsitította a dühös idősebb embereket. Tehát, hogy ott is arra számítana az ember, hogy ugye, amit hallasz, mond, hogy milyen borzalmas, nem, itt is volt abszolút kultúrált segítség.
Igen, egyébként mindenkinek tényleg ajánlom, hogy próbálja ki, életre szóló élmény, ezt garantálom. És most belefogtam a Hungaroringgel egyébként egy olyan projektbe, hogy aki el akar jönni, azt megpróbáljuk egy ilyen off-road pályán a Hungaroringen tanítani, és megpróbáljuk megtanítani azt, hogy kell csörlőzni, hogy kell kiásni az autót a homokból, és egy ilyen tréninget megpróbálunk majd csinálni ott, úgyhogy erre is lehet majd jelentkezni májustól.
Ilyen vezetéstechnikáról nem beszéltünk, de azért ez egy egészen speciális vezetéstechnikát igényel, mert ugye ott ültem melletted, néztem, láttam, hogy nagyon figyelsz a tereptárgyakra, nagyon figyelsz a kőre, nagyon figyelsz arra, hogy mire mész föl, mire nem mész föl, a homokot hogy közelíted meg. Tehát, hogy azért ennek van egy elég, vagy ez az évek és a rutin, vagy ez egy speciális, könnyen megszerezhető tudás?
Biztos, hogy az évek és a rutin is belejátszik, de az is biztos, hogy vannak olyan szabályok, amit hogyha betart az ember, akkor elég nagy biztonsággal végig tud menni egy ilyenen. Én ezt próbálnám oktatni egyébként azoknak, akiket érdekel majd ez, és akik jelentkeznek erre az oktatásra, és tényleg megpróbálunk dűnét csinálni, hogy milyen a dűnén átmenni, milyen a köveken, a sárba, az erdőbe, tehát ez egy sokszínű tréning lesz egyébként, amit most terveztünk. Remélem, hogy tetszeni fog a résztvevőknek is majd.
Fogsz még indulni? Nagy tereprali világkupa, vagy akár a Dakar versenyen?
Hát titokban azért van egy álmom, hogy még egyszer nekivágunk. Ugye elkezdtünk egy autót építeni, ami egy nagy autós cégnek a márkája, illetve kiszemeltünk két olyan sofőrt is, akik tudnák vezetni ezt az autót, régi Forma 1-es sofőrök, de már próbálták ugye a tereprallit, úgyhogy vannak tervek.
Várj. Tehát akkor ez egy csapat lenne, amiben van Forma 1-es pilóta, és te is a versenyzők között lennél?
Hát igen, mindig kell egy harmadik, aki kiszolgálja az első kettőt egyébként, ez lennék én.
De akkor te a kamiont vezeted? Vagy?
Nem, az még egy versenyautót.
Tehát akkor három versenyautó készül? És kik a Forma 1-es pilóták? Vagy nem itt fogod elárulni?
Hát egy automárkának versenyzett mindegyik, úgyhogy ki lehet találni, és zöld színű az autó.
Zöld színű az autó? Jaguar?
Nem Jaguar. Mikor Jaguar nincs a Forma 1-ben.
Tudom, hát de volt, akkor is a zöld színű volt.
Igen,
és mikor fogod bejelenteni?
Még nem tudom, még nem áll úgy a projekt, hogy össze tudtuk volna tenni, úgyhogy még egyelőre ez várat magára a bejelentés is, és a projekt elkészülte is.
Egyetlen záró kérdés, hogy egyébként magát a tereprali szakágat, a tereprali versenyzést, akár a Dakart, akár az Afrika részt, akár más nagy világkupa versenyt, mennyire tépázta meg az elmúlt évek gazdasági, egészségügy és minden más válsága?
Hát szerintem nagyon-nagyon visszaesett a COVID, mivel az egész autóipar azért visszaesett, maga az autógyártás is visszaesett, nincs autó, nincs marketingbüdzsé, nincs semmi tulajdonképpen. Ez azért látszik a tereprallin is, sokkal kevesebb versenyző indul. Ezért van egyébként létjogosultság ennek a rally raidnek, mert nagyon sokan valószínű átjönnek a versenyzésből is ide, hiszen azért sokan szeretik ezt az egész terepezést, Afrikát, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan piaci lehetőség most, amit ki lehet használni, és ami tényleg érdekli az embereket, és megfizethető.
Ez a megfizethető egyébként mit jelent? Tehát, hogyha valaki el akar menni egy ilyen kalandra, és tételezzük fel, hogy van autója, de nincs felkészítve, akkor körülbelül mennyit kell elköltenie ahhoz, hogy jövőre az Afrika részen
részre? Én azt mondanám, hogy körülbelül 10 000 euróba kerül egy olyan autó, ami felkészített állapotban oda tud állni a rajthoz, és körülbelül 2 embernek 20 000 euró, azaz 10-10 000 fejenként az, hogy benevezzen, kifizeti a benzint, a szállodát, és akkor hazajönnek.
Ez nem olcsó, viszont az élményhez mérten
hát
nem
is. Két főnek 6-6 millió forint mondjuk így, tehát fejenként azért ma már, hogyha valaki egy ilyen drágább utazást, és 2 hét azért, amiről mi most
nagyon
beszélünk.
Hát, sőt, 19 hétes nap, mert hogy ugye lemész a gépátvételre.
Tehát hogyha itt elosszuk a napokra, és ma valaki be akar fizetni valami meleg tengerpartra, 35 fokos Dakárba egy ilyen túrát, azért az se olcsó már, tehát, és megmarad az autó jövőre, hogyha megint megy, akkor már csak fel annyi.
Nagyon szépen köszönöm, Szalai Balázsral beszélgettem, köszönöm, hogy részese lehettem ennek a kalandnak, Balázs, és hát kívánom mindenkinek, hogy vágjon neki, mert mindig azt szoktam mondani, hogy kérdezik, hogy milyen volt, jó volt? Ez nem jó, ez érdekes, különleges, és ez egy különleges élmény. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál.
Köszönöm én is, sziasztok!
Mezei Dániel vagyok, köszönöm, hogy hallgattak minket, további szép napot!